Az imént felolvasott ige szakaszt olvasnám tovább. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a második részéből a 37. és 41. verseket. Amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében. Bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Foglaljuk el a helyünket. Ahogy ezt a pünkösdi beszédet olvastam, az fogalmazódott meg bennem, hogy sokszor a lelkészi szolgálatban az a legnagyobb kihívás, hogy kevés a visszajelzés. Nem lehet tudni, hogy amikor itt vagyunk együtt egy Isten tiszteleten, kiben közben milyen gondolatok, milyen érzések vannak, mi megy végbe a lelkünkben, hogy akár egy beszélgetés alatt mi minden indít el bennünk az Isten. És öröm, amikor valaki megosztja, hogy mi is az, amit megértett, mi is az, ami foglalkoztatja egy-egy szolgálat hatására akár. Különösen akkor, ha mondjuk olyan emberről van szó, aki amúgy nem járt gyülekezetbe, valami miatt eljön egy alkalommal, és utána meri elmondani, hogy ez nekem szólt valami miatt, és úgy megérez valamit abból, hogy mit is jelent a Szentlélek közelségében lenni. És hát, hogyha megnézzük Pétert és ezt az igehirdetést, akkor neki nem volt ilyen problémája. Először prédikált életében, és rögtön hangzott a kérdés rá, akkor mit kell tenni? Nem bírtak csendben maradni az emberek, hanem kérdezték, akkor mit cselekedjünk? És érteni, de nem csak érteni akarták azt, ami elhangzott, hanem meg is akarták cselekedni, ami az ő részük volt benne. Látták azt, hogy a dolgok nagy része már befejeződött. Ami nem rajtuk múlik, azt az Isten már megcselekedte. Ők azt a néhány százalékot akarták hozzátenni, ami még az ő részük. Azt írja Lukács ebben a beszámolóban, hogy szíven találta őket, amiket hallottak. És Péter apostol világosan beszélt arról, hogy mi történt Jézussal, az evangélium eseményeiről. Beszélt Jézus haláláról és feltámadásáról. És utána következtek azok a részek, hogy próbálta ezeket igazolni. Zsidó emberek hallgatták, ezért az Ószövetségből hozta a példát. Már Dávid is, aki próféta volt, megértett ebből valamit, hogy majd feltámasztja az ő utódát az Isten, és ő lesz az Úr az egész nép felett, sőt az egész világ felett. És aztán áttér Péter arra is, hogy milyen ígéretek vannak, hogy ez nem csak az övék, nem csak a 12-jé ez az ígéret, hogy majd kapnak az Isten szent lelkéből, hanem ahogy mondja, mindenki, a tiétek, a gyermekeiteké, sőt azoké is, akik most akár nincsenek itt, de hitben mégis egyek velünk. És beszél az ígéretekről, a Szentlélekről, amit ők maguk már megkaptak Jézustól. És azt mondja, Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És mindezt végighallgatva azt érezték az emberek, hogy ez most nekik szól. És olyan volt Péter, mint a mesterlövész, hogy igen, elhangzott az ő ige hirdetése, célba vette őket, és talált. És ott álltak az emberek, és nem tudták azt mondani, hogy jaj, ezt most biztos a mellettem állónak mondta, hanem tudták azt, hogy ez most nekem szól, és erre most nekem kell reagálnom. És ezért kérdezik, hogy mit tegyenek. Hallották a bizonyságtételt, világossá lett számukra, hogy kicsoda Jézus, tudták azt, hogy ők feszítették keresztre, és azt is hallották világosan, hogy Jézus mégis ennek ellenére is Úr, és szíven találta őket ez a beszéd. És nagyon fontos dolog fogalmazódik meg ebben, mert enélkül nincs értelme annak, hogy itt legyünk. Ha nem hagyjuk, ha nem olyan szívvel hallgatjuk, hogy az Isten tudjon hozzánk szólni, hogyha nem hagyjuk, hogy szíven találjon bennünket az ő beszéde, az ő igéjének az üzenete. És fontos feltenni magunknak a kérdést, hogy volt-e már velünk ilyen? Hogy azt éreztem, hogy igen, ez most nekem szól. Vagy esetleg próbáltunk kitérni előle. Hogy amikor bűnbánatra szólít fel akár egy-egy szolgálat, akkor úgy vagyunk vele, hogy biztos a másikat. A mellettünk lévőnek szól az, hogy vizsgálja meg az életét, és nézze meg, hogy akár milyen bűnei vannak. És az emberek itt mégis annyira megrendültek lelkileg a hallottaktól, hogy tenni szerették volna, amit kell, de még nem tudták, hogy mi az. És ezért kérdezik, hogy mit tegyünk, atyám fiai férfiak. Becsuknánk a templom, majd ott is kizavarnánk a macskát. Bocsánat. Köszönöm. Zavarsz itt mindenkit, Tádé. Hogy igen, kikötjük majd máskor. Addig megvárom, hogy Marian ne maradjon le. Szóval miután szíven találta őket ez, és nem próbálta kitérni előle, kérdezik, hogy akkor mi a teendő? Ha érzem, hogy nekem szól, ha érzem, hogy velem akar valamit cselekedni az Isten, akkor most mit is kéne tennem? És azt mondja Péter, hogy igen, a tiétek is lehet a Szent Lélek, de ennek a következő feltételei vannak. Ahogyan Károlin mondja, itt nem azt írja, hogy szíven találta őket, hanem hogy megkeseredtek a szívükben. És az elsőre olyan nagyon negatív szájízt ad nekünk, hogy megkeseredni a szívünkben. És eddig maguktól is eljutottak az ige hallgatók Péter beszédének a hallatára. És szerettek volna tovább menni az Istennel való személyes kapcsolatig. De elsőként szükség volt az önvizsgálatra és a bűnvallásra. Menni kellett szembenézniük önmagukkal és az eddigi életükkel. És ezt jelenti megkeseredni a szívünkben, hogy a bűnbánatot azt nem lehet kihagyni. Hogyha szeretnék az Istenhez térni, akkor fájnia kell a bűnnek. És itt, ha feltesszük nekik a kérdést, hogy fáj a bűn, és magunknak is, igen, rossz szembesülni vele, hogy valamit elhibáztam, valamivel hiába küzdök évek óta, mégsem változik. És mégis itt most arra döbbenhetünk rá, hogy jó, amikor fáj az embernek a bűne és a vétke. Mert ez a megtisztulásnak az útja. Enélkül nincsen Istenhez térés, és fontos ezt megnézni, ha visszagondolunk a magunk életére, hogy mi, akik azt mondjuk, hogy az Istenhez tartozunk, tudunk-e olyat mondani, hogy fáj, hogy valamit vétkeztem, hogy fáj, hogy bűnöm van, és ne akarjuk ezt megspórolni. És annyi mindenhez így állunk hozzá, hogy ne kelljen a teljes valónkat beleadni a dolgainkba, a küzdelmeinkbe, hanem minél kevesebbel ússzuk meg, minél kevesebb energiával és erőbefektetéssel. És mégis szeretnénk sokat kapni. Az Isten nagyon világossá teszi, hogy ezt nem lehet kevéssel megúszni. Itt vissza kell tekinteni mindenre, ami mögöttünk van. És persze van, amit nem tudunk felidézni. De amikor erre gondolunk, akkor ott van az a szívünkben, hogy mekkora nagy veszteség, hogy eddig nem az Istennel éltem. És hogy mostantól nem kérdés, hogy vele akarok élni, és hogy bánom, hogy eddig nem hoztam meg ezt a döntést. Pedig már hallottam, volt már úgy, hogy megszólított egy-egy szolgálat, volt már, hogy hívott a másik. De én úgy gondoltam, hogy nem adom oda magam teljesen. És azt mondja Péter, hogy térjetek meg. És ez a másik dolog, amit meg kell tenniük. Térjetek meg, teljesen változzatok meg. És ezeknek az embereknek azért ez elég komoly elköteleződést jelentett. Gondoljunk csak bele, zsidó származásúak voltak. Persze minden népből és nemzetségből, de Jézusról volt egy kialakult véleményük, és volt egy kialakult hozzáállásuk. És most Péter azt mondja nekik, hogy ezt mind meg kéne változtatni. Hogyha ti hinni akartok, akkor nem lehet többé azt mondani, hogy ő csak egy próféta volt. Akkor el kell ismerni, hogy ő az Isten fia, és a ti életeteknek is az ura. Akkor be kell ismerni, hogy igen, ti vagytok azok, akik keresztre feszítettétek. És ráadásul még azt is meg kell tenni, hogy megkeresztelkedtek. És ez a zsidó embernek nagyon távolálló volt. Ők úgy gondolták, hogy ők a kiválasztott nép. Akkoriban a keresztség, és most is ilyen jelentőséggel bír, az egyfajta lelki megtisztulás szimbolizál. Hogy én vállalom, hogy igen, van, amit le kell mosnia rólam az Istennek, mint ahogy a víz lemossa a testünkről a koszt és a piszkot. úgy vállalom, hogy szükségem van arra, hogy az Isten megtisztítson. És ők úgy gondolták, hogy nekik erre nincs szükségük. Ők a választott nép, ők azok, akik megtartották egész eddig a törvényt. Vegyenek ilyen fürdőt, ilyen megtisztulási fürdőt azok, akik korábban pogányok voltak. Nekik szükségük van rá. Van miből megtérni, a pogány életükből, ha zsidók akarnak lenni. És itt Péter azt mondja, hogy nektek is kell. Nektek is szükségetek van rá, hogyha akartok személyes kapcsolatban lenni az Istennel. Amit korábban elutasítottatok, azzal most közösséget kell vállalni. És éppen ezért az, hogy ezek az emberek ott megkeresztelkedtek, nyilvános vallástétel volt a megtérésükről és a Krisztusba vetett hitükről. Jól elmondja a megtérés lényegét itt Péter. Elfordulása régi élettől és odafordulás az Istenhez. És erről szólnak a bizonyságtételek. Milyen voltam korábban az Isten nélkül, és mi minden változott meg az életemben, most, hogy már vele élek. Éltem valahogyan, de megragadott az Isten, és megértettem, hogy mi az, amit tennem kell. És többé már halljuk rá a példákat. Többé már nem akarok mondjuk káromkodni, mert azzal tudom, hogy az Isten nevét mocskolom be. Többé már nem akarom, hogy az indulataim és az érzéseim vezessenek, mert tudom, hogy azok rossz tanácsadók. Azt akarom, hogy az Isten vezessen engem. És azt is tanácsolja ezeknek a frissen megtért hívőknek, hogy szabaduljanak meg végre, így mondja, az elfajult nemzedéktől. És ugye arra használjuk manapság ezt a kifejezést, hogyha mondjuk van valamilyen szelíd fa vagy bokor, és az elfajzik, újra vaddá lesz. És szabaduljatok meg ettől az elvadult nemzedéktől, ettől az elfajult környezettől, amiben éltek. Péter nem csupán az egyéni megtérésre biztatja őket, hanem arra is, hogy vállalják fel a közösséget egymással. Azt kéri tőlük, hogy a Jézus iránti elkötelezettségük a közösség iránti elkötelezettséggel párosuljon. És olyan jó, hogy ezt Péter kimondja. Mert sokszor azt tapasztalom, hogy amikor hívunk másokat a közösségbe, akkor azt mondják, én vagyok legalább olyan hívő, mint te. Én imádkozom otthon annyit, de nem jövök. És itt Péter világosan elmondja, ha megtértetek, akkor hagyjatok fel azzal a nemzedékkel, és vállaljatok közösséget az Isten népével. És kérdezem én, hogy mi ezt a közösséget el akarjuk dobni magunktól, amikor nem jövünk, amikor tudatosan távol maradunk, és azt mondjuk, hogy én inkább most otthon maradnék, mert jobb nekem az, mert esetleg valaki nem úgy néz rám a közösségben, mert esetleg valaki megbántott. És jó esetben gondoljunk csak bele, hogy amikor a testvéreinkkel találkozhatunk, a családunkkal, akkor örülünk, akkor a szeretet vesz bennünket körül. És ismerjük egymást nyilván, és tudjuk egymást bátorítani is, és inteni is. És ezt jelenti az Isten közössége is, hogy testvérek vagyunk mindannyian, az Isten gyermekei, akiket az a közös nyelv köt össze, hogy szeret mindannyiunkat az Isten, és ezzel a szeretettel akarunk egymáshoz viszonyulni. Akik tudunk egymás gyengeségeiről, erősségeiről, ezt használjuk arra, hogy építse egyik a másikat, mi tudjuk egymást szeretettel figyelmeztetni, vagy inteni, hogyha kell. És mindez lehetőség számunkra, és ne akarjuk ettől megfosztani magunkat. És lehet erre most azt válaszoljuk, hogy nincs valódi szeretet és őszinteség a közösségünkben. És akkor én azt kérdezem, hogy így, vagy azt mondom erre, hogy így érezzük, rendben. De akkor mindez indít el bennünket arra, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon bennem van-e a hiba, vajon bennem törtem meg valami, akár a másik felé való viszonyulásomban, vagy akár az Istennel való kapcsolatomban. És lehet arra jutunk, hogy nem bennünk van a hiba, de még mindig gondoljunk csak vissza. Ha engem a szeretet vezérel, akkor nem hagyom ott a másikat, még akkor is, ha neki van hibája, még akkor is, ha akár bánt ezzel, mert szeretem annyira, hogy ahogy elhangzott, ki akarom ezt belőle szeretni, és elhiszem, hogy ezt az Isten képes számomra megadni. Mondhatnám azt, hogy ahogy itt Péter elmondja, nincs jogunk nem jönni. Testvérek vagyunk, és együtt kell maradnunk, ahogy itt is elmondja. Segítenünk kell egymást, az Isten adta eszközökkel. Lehet úgy, hogy csak imádkozom a másikért, mert nem hallgat meg. De lehet úgy, hogy buzdítom, vagy akár néha megszeddem, és tudni kell ezekkel élni. És vajon Jézus gyönyörködik egymás iránti sérelmekkel és indulatokkal, ítéletekkel teli közösségben? Én azt hiszem, hogy fáj neki, méghozzá nagyon, és szüntelenül imádkozik értünk. Mert a közösség feladata őt dicsőíteni és erősíteni egymást. És ezért mondja Péter, hogy szakadjatok el az eddigi élettől. Most már ne azok legyenek a ti lelki tanácsadóitok, akik korábban voltak. Ne azokkal az emberekkel vegyétek magatokat körül. Nem azt jelenti, hogy most alapítsunk egy református szerzetes rendet. De jelenti azt, hogy ne egy világi ember gondolkodásmódja és reakciója legyen a meghatározó az én keresztény szemléletemben, hanem váltsak értékrendet, és innentől kezdve az isteni értékrend uralkodjon az életemben. Gondoljunk csak bele, hogyha tudjuk azt, hogy van egy vírusos járvány a faluban, és mi nem vagyunk betegek, akkor valószínűleg nem megyünk el, és nem töltünk el egy egész délelőttet az orvosi rendelőben, hogy jó eséllyel összeszedjük magunknak azt a toropfájást, vagy bármi mást. Hanem inkább hátrébb lépünk egyet, és próbáljuk magunkat megóvni. És ugyanezt mondja Péter, hogy lelki értelemben figyeljetek oda, és ne azokra a tanácsokra, és azokra a gondolatmenetekre és értékrendre hagyatkozzatok, hanem arra a közösségre, és arra az isteni értékrendre, amit megkaphattok, hogy ne engedjétek, ne tegyétek ki magatoknak ilyen, magatokat ilyen kísértésnek. És azt is mondja, hogy fogadjátok be a Szent Lelket, mert hogyha megbánjátok a bűneiteket, megkeresztelkedtek, akkor tiétek is a Szent Lélek jönni fog, átformálja az életeteket, és megeleveníti a hitet, erőt ad számotokra, és vezet naponként. Megszenteli a szolgálatunkat és az életünket. És az apostol biztatja a hallgatóságot, hogy a pünkösdi ajándék az nem csak neki adatot, nem csak a 12-nek, hanem mindenkinek. Azt mondja, a tiétek is, a gyermekeiteké, a minket követő nemzedéké, sőt azoké is, akik most távol vannak. Azt olvashatjuk, hogy akik hittek a beszédének, azok megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 ember csatlakozott hozzájuk. És azért ez nem kis dolog. Voltak előtte a jeruzsálemi gyülekezetben úgy kb. 120-an, és majd néhány óra múlva 3120-an. Az úgy 26-szoros növekedés. És képes erre? Ki képes erre? Az Isten Szent Lelke. És lehet megkérdezzük, hogy, vagy azt mondjuk, hogy ez csak régen volt lehetséges. És én azt mondom, hogy lehetséges ma is. És most nem arra gondolok, nem a számadatokra és nem a statisztikára. Csőszön nem is élnek 3000-en, hogy most itt hirtelen fel tudjuk mutatni 3000 megtérőt egy pünkösd alkalmával. Én már 30 emberért is nagyon hálás lennék, de egyért is. És mégis lehetséges ma is, hogy emberek megtérjenek. És találgatjuk akár, hogy mi kell ehhez. És miről kell szólnia ehhez az ige hirdetésnek? Jézusról. A tartalom nem változott. Ha ma mást hirdetünk, akkor nem lesznek megtérések. Ugyanúgy ezt kell hirdetnünk, amiről itt Péter beszél, hogy jött valaki, aki feláldozta az ő isteni mi voltát. Érted? És értem? Azért, hogy a te életed más lehessen. Nem kell ma sem mást mondani. Lehet, hogy másként kell mondani. Akár más alkalmakba ágyazva, más énekekkel, de a tartalom ugyanaz marad. És higgyük el, hogyha ezt hirdetjük, erre odaszálljuk az életünket, a teljes életünket, akkor ez ma is működik. A Szentlélek ma is dolgozik, és használ bennünket, és tudja végezni a munkáját. Kell ehhez bűnbánat, az eddigi élettől való elszakadás, és igen, az a határozott Jézushoz térés, hogy most már vele élek egy közösségben. Éljük ezt meg mi is ebben a gyülekezetben, és látni fogjuk, hogy a Szentlélek bizony dolgozik, és mások életében is kimunkálja a megtérés. Így legyen. Amen.